Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, parlamenti frakció vezetője, az Inforádió arénájának vendége. A választási szabályokon bármilyen módosítást a választásokig akarnak-e még csinálni? Kell-e még csinálni?
Nem, és hál' Istennek hosszabb ideje nem is kellett, ami nem konkrétan választási szabály, hiszen sem a választójogi törvényt, sem a választási eljárás törvényt nem érinti, de mégis egyértelműen választásokhoz kötődik. Az a kampányfinanszírozási törvény, ezt holnap valószínűleg az országgyűlés módosítani fogja. Ez egy kétharmados szabály. Itt is egy technikai részletet módosítunk, de ez egy olyan kiskaput zár be, amelynek a léte komoly politikai vitákra adott okot. Ez pedig az, hogy legutóbb az országgyűlési választásokon, amikor bevezettük a kampányfinanszírozási törvényt, akkor ezzel esélyegyenlőséget biztosítottunk a pártoknak. Ráadásul még szerintem az a nagy pozitívum is volt ennek a törvénynek, hogy különböző gazdasági lobbik fogjaivá sem kell, hogy váljanak a pártok.
Megkapnak pénzt az államtól.
Ez az államtól egyszer négy évente a kampányra, annak megfelelően, hogy hány jelöltet indítanak, hány helyen kaphatnak pénzt. Egy hibát valóban elkövettünk, és mi ezt jó szándékkal tettük ugyan, de beismerjük, és összességében így is pozitívnak tartjuk már az eredeti formájában is a javaslatot az előbb említett szempontok miatt, de az országos listás eredményhez nem kötöttünk visszafizetési kötelezettséget. Még egyéniben, ha valaki elindult, akkor 1 millió forintot kapott, amit természetesen szigorú szabályok szerint kellett felhasználnia és azzal elszámolnia, és hogyha nem érte a 2%-ot, akkor vissza kellett fizetnie. Viszont az országos listából indultunk ki, hogy ahhoz, hogy valaki a választójogi törvény szabályai szerint 9 megyében és Budapesten legalább 27 egyéni jelöltet állítson, ez kell egy országos szervezettség. De ebben tévedtünk, mert voltak olyan pártok, akik ezzel valóban visszajöttek, és itt még mindig folyik nyomozás, büntető eljárás is. Éppen ezért adta magát, hogy mindazt, ami jó, őrizzük meg, és azt az egy kis kaput, ami viszont visszaélésekre adott okot, zárjuk be. És azért az országgyűlés holnap szavaz arról a javaslatról, amit Répási Róbert képviselőtársammal együtt én terjesztettem elő. Ez pedig, hogy egy 1%-os küszöböt állítanak, tehát aki nem éri el az 1%-ot pártok esetén, annak vissza kell fizetni az állami kampánytámogatást. Ráadásul a pártok vezető testületének minden tagja teljes vagyonával egyetemlegesen felel.
Az 1% az elég súlyos már ahhoz, hogy ne érje meg bekockáztatni?
Igen, tehát megnéztük az eredményeket, mi 0,5%-kal terjesztettük elő, a szocialisták módosító javaslatot az 1%-nek, az is jó. Érdemi különbségek nem nagyon voltak, talán a munkáspárt volt az előző három választáson egyszer 0,5% és 1% között. Olyan pártok, amelyek tényleg nem léteznek, vagy csak a választás időszakban hall az ember róluk, a 0,5%-ot sincs esélyük elérni.
Tehát most nem kell arra számítani, hogy lesznek olyan csoportok, akik csak azért csinálnak egy országos listát, hogy ehhez a pénzhez hozzájussanak.
Kizártnak tartom.
Mert akkor rámegy a ház, meg a garázs, meg az autó.
Igen, és azért 50 000 szavazatot megszerezni nem olyan könnyű.
Adtak-e valamit cserébe a szocialistáknak, hogy megszavazzák a kétharmadot, vagy az érdekükben állt?
Semmit, én szerintem, ha ma ránézünk a politikai térképre, nekik ez sokkal inkább érdekük, mint nekünk. Mi egész egyszerűen a visszaéléseket akarjuk kiszűrni. Náluk viszont garancia arra, hogy a legkisebb törpepártok inkább keresik a lehetőséget a közös listára való felkéreckedésre. Ez pedig a Magyar Szocialista Pártnak ma egyértelműen érdeke. Annyit adtunk idézőjelvetével, hogy az ő módosító javaslatuk volt az, hogy ne 0,5% legyen az a küszöb, hanem 1%, és mi ezt tudtuk támogatni, mert a javaslat eredeti célját ez maximálisan kiváltja így is.
Annyira törpék a törpepártok, hogy nem baj, hogyha a szocialistákhoz mennek ezek szerint a Fidesz szerint.
Nem tudom megmondani, hogy mi a baj és mi nem. Mi itt tényleg elvi álláspontot képviseltünk, tehát tekintettel arra, hogy ezt ilyen-olyan formában egyszer már nem támogatták az ellenzéki pártok, és egyszer egy másik javaslat részeként le is szavazták a szocialisták, egyébként saját javaslatuk részeként, azért akár azt is mondhattuk volna, hogy menjen minden így tovább, ő nekik köszönhető, hogy egyáltalán nem szüntettük meg ezt a rendszert. De mi akartuk adni a lehetőséget arra, hogy tisztán erről a javaslatról szavazzon az országgyűlés. Tehát elvi álláspont volt e mögött, nem haszonelvű, mert a haszonelvű lett volna, akkor azt nekem se terjesztjük, hanem közöljük azt, ami egyébként igaz, hogy kétszer lett volna alkalma az ellenzéknek támogatni, és egyszer se tette meg.
A miniszterelnök azt mondta, hogy ellenzékváltó hangulat van az országban. Ön hogy érti ezt? Mindenkire vonatkozik?
Én 100% egyetértek, és kivételesen szellemesnek tartom a megállapítást. Hogyha megnézzük a legfrissebb közvéleményutatásokat, akkor az a ritka helyzet állt elő, hogy nagyjából ugyanannyian szeretnék, ha a kormány maradna, mint menne. Ez első ránézésre úgy tűnhet, hogy akkor egy szoros küzdelmet jelent, de valójában egyrészt az a választásra jogosult kör, aki nem szokott elmenni szavazni, az általában elégedetlen a kormánnyal. Tehát ha ezt is teszem, akkor nagyon-nagyon jó, másrészt meg az ellenzék az teljesen töredezett. Tehát ez jól mutatja, hogy valóban ma a Fidesznek komoly előnye lehet a valóságban is a pártok közötti versenyben. De az egy más kérdés, hogy ha arról beszélünk viszont, hogy az ellenzéknek milyen megítélése, akkor nagyjából még az ellenzéki közírók, véleményformálók is egyetértenek azzal, hogy az ellenzék nagyon gyenge. Tehát míg a kormányváltást a társadalom fele vagy fele se szeretné, addig, tehát ebben legalábbis megosztottság van, addig az ellenzék gyengessége, alkalmatlansága az közmegegyezés tárgya. Tehát szerintem a miniszterelnök megállapítása az vitán felül áll, hogy ellenzékváltó hangulat van.
A Fidesznek egyébként az jó, hogy a szocialisták állapota ilyen. Az mégiscsak egy ismert politikai ellen. Fél volt. Nem tudtok attól, hogy fölépül valami a helyükön, ha az lesz a sorsuk, mint ahová most tartani látszanak?
Én sose tartom azt egy hiteles álláspontnak egy kormánypárti politikus részéről, hogy milyen rossz, hogy gyenge az ellenzék. Tehát én ezen látványosan sajnálkozni nem fogok. Kétség kívül az, hogy egy demokráciában, a demokrácia természete működése alapján a kormánnyal szemben mindig sokan szavaznak. Tehát ha megnézzük az európai választási eredményeket, akkor a Fidesz által az előző két választáson elért 52,7 és 45%, az kiemelkedően jó. Senki nem szokott Európában listás választáson ennyit elérni. Tehát az a fajta ellenzéki okoskodás, hogy mennyien akarnak kormányváltást, 50% fölött nem szoktak az európai demokráciákban csak kiemelkedő alkalmakkor pártok szerepelni. A CDU-nak talán két olyan eredménye volt, ami 50% fölött volt, de lehet, hogy csak egy. Tehát ritka az ilyen. Úgyhogy természetesen lehet vitatkozni azon, hogy egy jobb kormányzati teljesítményt eredményez-e az, hogyha valaki folyamatosan úgy érzi, hogy a sarkában vannak, és egy szoros politikai küzdelem zajlik a mindennapokban, vagy nem. Szerintem minden ilyen lehet vitatkozni, mert akkor bátrabb lépéseket mer az ember megtenni, és hosszabb távra mer gondolkodni, hogyha nem azt kell nézni, hogy 1-2%-ot elveszít a népszerűségéből, akkor már kormányváltás veszélye áll fent. Tehát mindennek van előnye és hátránya. Ez rajtunk kívül álló kérdés. Tehát, hogy mi a jó, mi a rossz, az ellenzéki térfélen nem vitás, hogy van egy nagy űr, és hogyha valaki alkalmas lenne ennek a betöltésére, akkor az relatíve jó eredményt viszonylag gyorsan el tudna érni.
Azt értem, hogy sose hiányzott önöknek az ellenzék hideg lehelete a torkójukra a parlamentben, de vannak a Fideszben olyan mechanizmusok, amelyek képesek ezt a szorítást pótolni?
Hát ez nagy kérdés, de én azt remélem és azt látom, hogy többnyire most már vannak. Mert először hozzá kellett szokni ahhoz a Fidesznek is, hogy gyakorlatilag 96-7-től kezdve 2008-9-10-ig egy fejfej melletti, bizonyos értelemben 13-ig egy fejfej melletti verseny volt az MSZP-vel. Mondjuk 13-ra ez már nem igaz, de az a tudat, hogy az MSZP egy komoly és nagy párt, az körülbelül olyan 13 körül múlt el egyszer és mindenkor, és a 14-es választást azóta történtek, tették ezt egyértelművé. Tehát, hogy ez a reflex megszűnt, azóta eltelt már 4-5 év, és kellett idő, amíg kialakult az, hogy akkor mi az, ami egy folyamatos belső kontrollt, visszajelzést, reflexiót biztosít. Én úgy látom, hogy ma ezek megvannak. Egyébként a Fidesz elnökségében ebben, a Fidesz elnökségének ebben nagyon nagy szerepe van.
De honnan jönnek? Képviselőktől? Intézményektől? Honnan jönnek?
Mindenhonnan. Választópolgároktól, intézményektől, képviselőktől, mindenhonnan.
Azt mondják, hogy ez így nem jó, tessék gondolkodni azon, hogy legyen jobb.
Hát, vagy mi konkrét, a technikája? Attól függ, mire van szó, hogyha egy konkrét milyen született egy rossz döntés, akkor a választópolgároktól is jöhet visszajelzés egy a helyi képviselőtől, tehát annak az egyéni választókerületnek a képviselőjétől. Tehát a Fidesz egy jól felépített és komoly bázissal rendelkező párt. Ezért a feladat nem az, hogy az információkat kapjunk, mert információk ott vannak a rendszerben, hiszen nagyon komoly tagsága van a Fidesznek, nagyon sok lába van a Fidesznek, olyan értelemben, hogy a 106 egyéni választókerületből 94-ben mégiscsak a mi képviselőnk a képviselő. Tehát ezek az információk a Fidesz szűkebb vagy tágabb bázisában mindig megvannak. Az a kérdés, hogy jól tudjuk-e szelektálni őket, és pontosan és időben eljutnak-e a döntéshozatalnak az éppen aktuálisan szükséges szintjére. És én úgy látom, hogy az elmúlt években ez elég jól kialakult.
Tavasszal lesz-e parlament? És igen, akkor körülbelül mettől meddig érdemes csinálni?
lesz parlament február közepétől, február közepét követő első hétfői naptól, és én szerintem attól függően tudjuk pontosan meghatározni a parlament hosszát, hogy a köztársasági elnök úr mikorra írja ki a választásokat.
Mennyi előtt fort kell hagyni a képviselőknek, hogy tudjanak keményen kampányolni?
Milyen... Egy hónapot minimum.
Minimum egy hónapot?
Szerintem az a legkevesebb.
Párhuzamosan nem fognak majd kampányolni? Ezt önnek kell majd kordában tartani, mint frakcióvezetőnek.
De természetesen fognak, éppen ezért én úgy gondolom, hogy a tavaszi néhány, vélhetően néhány hetes törvényhozási időszak, az már sokkal inkább csak politikai vitákra lesz alkalmas, mint érdemi törvényhozásra.
Van-e még olyan törvény, amit addig mindenképpen meg kell csinálni, azon a kettőn kívül, amit én is kérdeztem, a családi tárgyút és a büntető jogszabályok átvezetése?
Vannak az országgyűlés előtt törvények, de olyanok, amelyeknek komoly politikai jelentősége lenne, nincsenek, és én nem is számítok arra, hogy lesznek.
Mit kell még megcsinálni, ha megnyerik a következő ciklusban, hogy az eddigi időszak teljesítménye az mozdíthatatlan legyen? Vannak anyagi törvények, büntető, polgári, közigazgatási, eljárási törvények, alaptörvény van. Mi hiányzik?
De a nagy jogi kódexeknek megújítása megtörtént, az ebben a ciklusban. A nagyobb strukturális reformok az előző ciklusban megtörténtek, tehát ezeket a rendszereket természetesen működtetni kell. És én szerintem, ami a legnagyobb lehetőség ma, az az, hogy európai dimenzióban is a magyar kormány kulcsfontosságú időszakban kell 2018 és 22 között, hogy nemzeti érdeket képviseljen. Nem csupán a migráció ügyében, az is kulcsfontosságú, de itt az Európai Egyesült Államok gondolata, a kétsebességes Európa gondolata, és minden olyan ügyben, amit az elmúlt hetekben, hónapokban felmerült, szerintem 18 és 22 között döntések fognak születni. Tehát a magyar kormány európai pozíciója is nagyon fontos, az európai szintéren történő hatékony nemzeti érdekképviselet kulcsfontosságú. És idehaza pedig én szerintem jó úton vagyunk, jó irányba megyünk, ha lehet, akkor a tempót még gyorsítani is érdemes, de csak ezt kellene tartani. Tehát stabilan, hosszú távon kétszer olyan magas legyen a gazdasági növekedés Magyarországon, mint az Európai Unió átlagában. Így jutunk el oda, hogy egy évtizeden belül közel legyünk az Európai Uniós átlag életszínvonalhoz.
Azokban a ügyekben, amiket mondott, kétsebességes Európa, Európai Egyesült Államok, a magyar kormánynak egyedül milyen lehetősége van? Mindig vétózhat a miniszterelnök bármilyen ilyen döntésnél, nem?
Hát az a végső és nem a legszerencsésebb eset van, hogy ez is szükséges, de a jobb az az, hogyha konszenzusra tudunk jutni, és a konszenzus az fennállhat az egyet nem értés megállapításában is. Tehát én ezt sokszor elmondtam az utóbbi időben, és szerintem a következő években egyre nyíltabban fogunk erről beszélni, nem csak magyarok, hanem Közép-Európa más államai politikusai is, hogy ez egy, az Európai Unió nagyon nagy lett. Szerintem a közép-európai integráció az egy siker. De ez nem jelenti azt, hogy Európa mindenben egységes lenne. Ha megnézzük azt, hogy miben értünk egyet és miben nem, akkor nagyon fontos kérdésekben nem értünk egyet, és nem is fogunk egyet érteni. Integráció, párhuzamos társadalmak kérdése, kereszténység, Európa hagyományos értékeihez való viszony, családpolitika, akár csak a házasság definíciója. Ezekben nem fogunk egyet érteni, és ezért a legfontosabb, hogy azt a brüsszeli intoleranciát, amit olyan gyakran megtapasztalunk, azt a tolerancia váltsa föl, ha már olyan sokat hivatkoznak erre a szóra amúgy is, és rögzítsük azt, hogy ezekben a kérdésekben egyetlen értés van, és nem itt kell együttműködni. Van egy gazdasági együttműködés, vannak közös értékek is, mert szabadság, demokrácia, jogállam is az, függetlenül attól, hogy abban már vannak viták, hogy mit értünk alatta. De ezek a kérdések, ezek a viták a következő években nagyon élénken zajlani fognak.
Azt látják már, hogy körülbelül mi az a lajstrom, amiben úgy kell megállapodni, hogy ebben biztosan nem fogunk egyetérteni? És mi az a mag, amiben meg kell állapodni, hogy ebből viszont nem engedünk, ez egyetértés?
Hát például a bevándorlás kérdésében biztos, hogy nem engedünk abból, hogy az tagállami hatáskör most is így van. Mi a szerződések barátai vagyunk, a közösségi jogtalaján állunk. Külső határvédelem be kellene tartatni. Ma nem az történik, hogy az Európai Bizottság betartatja a külső határvédelem kötelezettségét mondjuk Görögországgal vagy Olaszországgal, hanem a jogsértés következményeivel kapcsolatosan, az, hogy nem védik meg a határt, követel szolidaritást más államokkal. Tehát nem azt bünteti, aki megsérti a közösségi jogot és a schengeni egyezményt, hanem azt akarja büntetni, aki ebben teljesen ártatlan, sőt, aki esetleg jó példával jár elő, mint ahogy Magyarország ezt tette.
Nem tartanak attól, hogy megromlik a kapcsolat az európai bürokrácia és Magyarország között? És megnehezítik konkrétan Magyarország életét?
Ezen túl vagyunk bizonyos értelemben, tehát látjuk azt, hogy mondjuk csak itt a civil törvényel kapcsolatos vitában az Európai Bizottság minden ilyen jellegű közösségi jogsértés miatt induló eljárásban két hónapos határidőt ad a válaszolásra, nekünk mindig egy hónapot ad, úgyhogy most a kormány közölte is, hogy két hónap alatt válaszol, csak mert semmi oka a sietségnek nincsen. Úgyhogy szerintem látni kell azt, hogy igen, Brüsszelben arra az értékvilágra, arra a politikára, arra a bevándorlás ellenességre, amit a magyar kormány képvisel, intoleránsan tekintenek, és lehetőleg próbálják Magyarországot egy olyan helyzetbe hozni, hogy az alapvető az álláspontját fel kelljen adja. De azt mindenki tudja, hogy a jelenlegi kormányt nem lehet abba a helyzetbe hozni, hogy feladjuk azt az álláspontunkat, ami a bevándorlással szemben áll, ami ezt tagállami hatáskörben tartja, és ami arra koncentrál, hogy ott működjünk együtt, ahol immigráns van értelme, és számtalan terület van, ahol mi szorosabb, mélyebb integrációt is el tudunk képzelni, vagy kifejezetten szorgalmazunk.
Akkor visszajutunk oda, mint ahol a beszélgetésünk legelején volt, hogy ez tulajdonképpen a magyar kormánynak hozhat hasznot. Mert a háború zajlik, és ebben sikereik vannak.
Igen, de ne zárjuk ki, hogy én szeretném hinni, hogy a politikában az is hozzá el az eredményességhez, vagy az jár után leginkább hozzá, hogyha valaki azért hiteles, mert hisz abban, amit csinál. És mi a bevándorlás politikában is, az Európán belül zajló értékvitákban is őszintén hiszünk abban, hogy amit mondunk és képviselünk, az helyes, és egyébként nem csupán Magyarország, de Európa számára is üdvös lenne.
De milyen Európa lesz az, aminek egyik része teljesen másban hisz, mint a másik része és benne Magyarország? Az Európai Unió maradhat?
Szerintem igen, az egy más kérdés, hogy koncentrálhatunk arra is, amivel egyetértünk. Tehát abban, hogy ma Európa szabad és Európában demokráciák vannak, ez szerintem valóban közös érték, mindannyian örülünk neki. Ma olyan kormányok vannak Európában, akik a nép bizalmából vannak, és a nép által elszámoltathatók, és elküldhetők, hogyha éppen valaki rosszul kormányoz, hogy a jogállam az valóban a szó klasszikus értelmében a alapvető jogokat a többséggel szemben is védelmezi, hogy ennek mi a tartalma a jogállamnak, azon már vannak fontos viták.
Ezt szokták vitatni.
Igen, de ettől mégis egyetértünk abban, hogy bíróságok függetlenség és többi ezek értékek, tehát szerintem van egy olyan, lenne olyan része is az Európai Együttműködésnek, ahol mi az egyetértésünket kellene, hogy kifejezzük, és akkor még arról nem is beszéltem, ahol mi magunk szorgalmazunk mélyebb integrációt, például ott, hogy a gazdasági követelményeket, Maastrichti kritériumokat be kellene tartani, és be kellene tartatni, és ha valaki ezt nem teszi meg, akkor ott kell szankcionálni, nem pedig olyan esetekben, amikor semmilyen jogi kötelezettséget a szerződések egy tagállamra nézve nem állapítanak meg, és a bizottság mégis szankcionálni próbál, mint a bevándorlás politikánál ezt teszi.
Az megállapítható-e, hogy az európai szervezetekkel való együttműködés az milyen szintig normális, és milyen szinttől kezdve inkább már konfliktusos? Mert azt lehetett egy időben hallani, hogy a tisztségviselők is kezdik átvenni a politika hozzáállását.
Attól függ, hogy kik a tisztségviselők, tehát szerintem nagykövetnek nyilvánvalóan az a feladata, hogy a kormány álláspontját eredményesen képviselje, és egyszer mind a saját tudásával és tapasztalatával visszajelezze a kormánynak,
bizottsági hogy milyen... Bizottsági tisztségviselőkre gondoltam.
Igen. De most én nagykövetet említettem, de ez egy bizottsági... Hogyha magyar nemzeti képviselő, mert természetesen, hogyha az Európai Unió tisztségviselője, akkor ott az elvárás, bár minden szentnek maga felé hajlik a keze, és azért ne gondoljuk azt, hogy ne lenne oka annak, hogy minden egyes tagállam igyekszik minél több tisztségviselőt bejuttatni a brüsszeli bürokráciában, és mi sajnos ebben nem állunk jól, de a nemzeti képviselőknél, akár nagyköveteknél, ott természetesen a kormány álláspont képviselete a feladat. Én úgy gondolom, hogy a legmagasabb szinten, tehát a politikai szint az, ahol Magyarország a legtöbb ellenféllel találkozik, és ahol közvetlen nyomásgyakorlás kísérlete is újra és újra megtapasztalható.
Az ellenfelek sorai azok menet közben változnak, vagy sikerül-e szövetséges csinálni egyből-egyből, vagy ez kormányváltás dolga?
Nem, szerintem minden változhat, mert a kormányok politikája is változik. Hát pont, hogyha az elmúlt években megnézzük, hogy ki milyen álláspontot foglalt el bevándorlásügyben, akkor tudunk mondani olyan országot, ahol a kormány nem változott, de a kormányzati álláspont 180 fokot fordult, mondjuk Németország.
Meg az osztrákok, ahol kormány is változott.
Most már hál' Istennek kormányváltáson is túl vagyunk, és az a kancellár, aki amikor Magyarország kerítést épített, akkor nácizmusról hablatyolt, és utána ő is kerítést akart építeni, de azt mondta, hogy nem kerítés, hanem kapuszárnyakkal, ő már nyugdíjban van, sőt már az utódja is úgy tűnik, hogy oda megy.
Új szövetségi rendszert épít Magyarország, mert vannak más országok a környékünkön, akik akarnak építeni sajátot maguknak.
Mi érték és érdek alapon minden szövetségre nyitottak vagyunk az Európai Unión belül, hogyha belegondolunk, akkor természetesen a Visegrádi Szövetségnek történelmi sok évszázados múltja van, és szerintem komoly jelene és jövője is, de emellett Horvátország is fontos partner, Ausztria kiemelt jelentőségű, nyilván szintén már csak történelmi okokból is, Romániával is, az összes bennünk szomszédos országgal is jó, hogyha a közös nevezőt tudunk találni. Hozzáteszem, ez bár nem Európai Uniós tag, de Szerbiával például így van, tehát ott látszik, hogy a mi integrációs tapasztalatainkra, Európai Unióval kapcsolatos véleményünkre a szerb kormány és elnök nagyon nagy hangsúlyt fektet és hitelt ad ezeknek.
Román kormánnyal milyen most a viszony? Mert az hullámzó szokott lenni történelmileg.
Román kormány helyzete is elég hullámzó, hogyha félszemmel a román belpolitikát követjük, tehát ott egy stabil, nehezen jön létre stabil kormány. Talán jelenleg túléli azt, hogy a szociáldemokrata párton belül is komoly belső feszültségek vannak, hiszen a valós hatalomgyakorló és a pártelnök az a törvényhozásnak az elnöke, miután a büntetett előélet miatt ugye nem lehet kormánytisztséget nem viselhet, és így nem lehetett miniszterelnök, és ez a kétfejűség, ez sok szempontból a stabilitás hiányát is jelenti a román politikában. De a baj az az, hogy nemzetiségi jogok gyakorlásával kapcsolatosan Romániában számtalan alapos jogos kritikánk van, sőt még olyanok is, hogy magyar tisztségviselőkkel szemben kifejezetten koncepciós jelleggel indítottak büntetőeljárásokat, és ezek mai napig is folyamatban vannak.
Hatékony tiltakozásra volt módja a magyar kormánynak, azon kívül, hogy elmondta, hogy ezt helytelennek tartja? Ez egy másik állam területe, másik állam joga.
Igen, de azért volt olyan lépés, ahol a román kormány gyorsan meggondolta magát, amikor a valamelyik nemzetközi szervezettel, talán az IMF-el való kapcsolatot akartuk blokkolni.
Ezekkel a módszerekkel a magyar kormány gyakran él?
Hát ha szükséges, most például az Ukrajnával szembeni vitában kénytelenek vagyunk minden nemzetközi fórumon, ott éppen a NATO-Ukrajna párbeszédet blokkoljuk. Én szerintem, ha belegondolunk abba, hogy itt Magyarországon azzal kapcsolatosan micsoda viták voltak, hogy a CEU, ami magyar egyetemként működik, és senki semmilyen formában korlátozni nem akarja a működését, az adhat-e amerikai diplomát is, hiszen legfeljebb ennek a, ez vált kérdésessé. Ezen milyen vita volt, akkor most nézzük majd, hogy az ukrán nyelvtörvény, az gyakorlatilag a Beregszászi Magyar Egyetem és 106 magyar gimnázium bezárását jelenti. Tehát ha az botrány volt, akkor ennek százszorosan vagy ezerszeresen nagyobb botránynak kellene lenni.
Gyakrabban él a magyar kormány ilyen kemény eszközökkel, amióta úgy érzi, hogy a politikai mozgástere kitágult Európában, vagy nincs ilyen összefüggés, amivel lehetett korábban is jött?
Hát igen, a kettő együtt igaz. Tehát amivel lehetett, az elértünk korábban is, és több mindennel lehet, hogyha kitágul az európai mozgástér, és ez nem csak attól függ, hogy nekünk a bevándorlás kérdésében igazunk volt, hanem attól is, hogy egy ország mennyire erős. Tehát, hogyha államcsőddel kell szembenézni, ahol mondjuk a szocialisták 2008-ra vezették az országot, akkor kevésbé van lehetősége egy országnak hatékony külpolitikát folytatni, mert arról kell tárgyalni, hogy kitől kap megalázó feltételek között hiteleket. Miután ma nem ez a helyzet, azért természetesen az ország külpolitikai mozgásterét is növeli, és a belpolitikai stabilitás és a gazdaság ereje és a gazdasági növekedés az eleve szerintem minden egyes esetben minden egyes állam kormányának növeli a mozgásterét.
A miniszterelnök azt mondta, hogy azért, hogyha a családok szintjét nézzük, még nem dőlhetnek hátra teljesen, mert még nincs minden embernek annyi tartaléka, mint amennyinek lennie kellene egy családban, váratlan helyzetekre is. Ez a következő politika célja, hogy ez legyen?
Hát természetesen az a cél, hogy a stabil gazdasági növekedés az jó létet eredményezzen. Tehát Magyarországon sikerült előrelépni, szerintem különösen ebben a 4 évben, ahol azért a statisztikák még csak félig állnak rendelkezésünkre a 16-os évig, tehát majd a 17-es, 18-as évvel lesz teljes, de ebben egyben elég tisztességes lépést sikerült előretenni, de még mindig messze vagyunk attól, hogy azt mondhassuk, hogy Magyarországon általános jólét van, a cél pedig ez lenne.
Egyenletes általános jólét? Tehát hogy kell elképzelni egy általános jólétet?
Nem lesz soha egyenletes, mert nyilván ott a piacgazdaság és kapitalizmusban az is a helyes, hogyha a teljesítmény és a tudás számít, de egy szociális ellátórendszernek kell lennie, és egy olyan gazdaságnak kell lennie, ami mindenkinek szorgalmának és tudásának megfelelően esélyt kínál arra, hogy jólétben éljen.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, parlamenti frakció vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet.